Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Nekik mindegy, hogy Győr vagy Fradi, Veszprém vagy Szeged, Bajnokok Ligája vagy EHF Kupa. Csúcskézilabda egy helyen, Töményen, Ágai Kisandrás és Borsos Attila előadásában, a kézi vezérlésben, a Sport TV és a 24.hu közös podcastjában.
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóinkat, ez itt a kézi vezérlés, a Sport TV kézilabdás podcastja, ugye azért bizonytalanodtam el, mert amikor extra van, akkor nézőink is vannak, amikor nincs extra, már remélem, hogy a magam ugyan extra lesz, akkor csak hallgatóink, mert ugye ez egy podcast, amelyben most Attilával jól megbeszéljük a Final Four történéseit. Én ilyen álmos szemeket látok, mert ugye mi így beszélgetünk, hiszen hétfő reggel van a podcast időpontjában, és ez már ezért egy külön gratuláció, hogy figyelj, fölkeltél reggel 9-kor, kalap le, kölni 3 nap után.
Hát valóban ez azért elég intenzív 3 nap, amikor itt vagyunk, sőt 4 nap, mert már csütörtökön kín voltunk, ugye, és akkor azért gyakorlatilag minden percünk be van osztva, hogy mikor mit kell csinálni, és amikor vége van este, akkor pedig...
Az is be van osztva.
Akkor pedig... Hát egyébként több olyan este volt, hogy akkor mondtuk, hogy csak az a baj, hogy ugye tele van pirosba öltözött emberekkel a város, és nem tudunk megtenni úgy 10 métert, hogy valaki ne elegyedjünk szóba, illetve hát nem utasíthatjuk vissza, ha meghívnak egy kölsre, úgyhogy tényleg ez ilyen egyszerre professzionális dolog, amíg mennek a meccsek, és közvetlenül kell is műsort csinálni, utána meg nagyon ilyen baráti és jó hangulatú dolog a szurkolókkal.
És most képzeld el, milyen lett volna a 2 győztes meccs után, mert ugye mondjuk el, hogy 2 vesztes meccsen van túl a Telekom Veszprém, és ugye 4. helyen végzett. Mennyire nyomta rá ez a bélyegét egyébként a kinti hangulatra?
Hát nyilván a második napon azért csöndesebbek voltak a veszprémi szurkolók, tehát ott voltak, nyomták, de azért az a harmadik hely az nem volt annyira motiváló, mintha döntőbe játszottak volna, annak ellenére, hogy egy iszonyú izgalmas és nagyon jó meccs volt, tehát azért úgy mindenkit fölfűtött a dolog. Tehát tényleg van egy ilyen általános hangulat, hogy mindig itt vagyunk, mindig ott az esély, és eddig nem sikerült egyszer se megnyerni a kupát. De hát azt hiszem, hogy akik az...
Te osztod ezt a véleményt? Mondjuk egy kicsit előre szaladjunk, látva a Barca Kielce meccset, reálisnak érzed azt, hogy ezt megnyerhette volna a Veszprém? Most tényleg félretéve minden.
Igen.
Hovatartozást.
Meg is nyerhette volna akár. Tehát ezek a csapatok most borzasztóan közel voltak egymáshoz, de azért azt kell, hogy mondjam, hogy a legjobb nyert a végén. Tehát nekem végig az motoszkált a fejembe, ahogy ezeket a mérkőzéseket néztem ezen a hétvégén, mindegyiket, hogy hát ezt most nagyon nehéz lett volna megnyerni. Tehát 19-ben, amikor a Vardar kiütötte a Barcelonát az elődöntőben, szerintem az volt az iszonyú nagy sansza a Veszprém számára, és azt a döntőt kellett volna megnyerni, mert nyilván nehéz ilyet mondani utólag, vagy összehasonlítani éveket, de az mondjuk nagyságrendekkel könnyebb lett volna, mint ez a hétvége, mert itt mind a 4 csapat nagyon, nagyon jól játszott, és ugye mindenki mondta ezt, hogy baromi hosszú szezon, már 11 hónapja folyamatosan játszik, mindenki nagyon el van fáradva, de ez a mérkőzések intenzitásán egyáltalán nem látszott.
Abszolút nem.
Tehát mind a négy csapat maximálisat hozott, és jó formát mutattak. Tehát itt nehezebb volt megszerezni azt az első helyet, mint szerintem a... Most nem beszélek ugye a tavalyiról, mert nyilván ott nem volt a Veszprém, illetve azon a covidos dolgon, ami egy picit azért más jellegű volt. De a 19-ben a Várdár elleni döntőt, ott nagyobb volt a sansz szerintem.
Hát nem beszélve a 16-os döntőről a kijelt szellem, mert az akkora volt a sansz, mint a magas Tátra, aztán...
Nyilván
az egy külön kategória. Na mivel kell, melyikkel kezdjük a... Menjünk időrendi sorrendben, vagy menjünk visszafelé? Bronzmeccs, vagy elődöntő?
Hát kezdjük inkább az elődöntővel, mert azért onnan indult a történet.
Jó, kezdjük az elődöntővel. Oké. Okay. Mondd, te bár most szerintem ne az legyen, hogy nem kell értékelni az egész meccset, hanem hogy így utólag mik azok a benyomások, amik úgy leülepettek benned, hogy hát ez volt jó, és ezért nem sikerült.
Tehát az elődöntő kapcsán nyilván lehetne persze belemenni a részletekbe, hogy hol voltak a fordulópontok, meg mi volt az, ahol elment ez a mérkőzés egy egészen magas szintű első félidő után. Tehát ott az első félidő, amit játszott a Veszprém, az szerintem az abszolút top volt, és avval BL-t lehet nyerni. Csak hát ugye volt az a fatális második félidei mélyrepülés, ami egyébként engem a Győrnek a döntőjére emlékeztetett, ahol szintén ugye nagyon jól kezdett a Győr, és akkor utána volt egy 10 perc, amikor megborultak, elment az ellenfél, és utána végig, ugye itt is ez volt a forgatókönyv, és mivel az ellenfél nagyon stabilan játszott, ezért nem tudtuk őket utolérni. Az elődöntő utáni első benyomásom az volt, hogy hát a kapusok, nem volt elég jó a kapus teljesítmények a második fél időben, és valójában, ha visszatekintünk a szezonra, ez jogos is, hiszen azokat a nagy meccseket, amiket megnyert a Veszprém az idei szezonban, a Barcelona ellen, a Paris Saint-Germain ellen, vagy akár a Kielc ellen, ott extra kapus teljesítmény volt az egész mérkőzést. És ez kellett hozzá, hogy megszülessenek azok a győzelmek. Itt pedig ugye volt egy extra az első fél időben, Corralestől, ami meg is hozta az eredményét, hiszen uralta a játékot, vagy az eredményt a Veszprém. Viszont a második fél időben nem sikerült ugyanazon a szinten védenie Corralesnek, és ezt egyszerűen nem bírta el a csapat. Viszont, hogyha megnézzük a statisztikai számokat, akkor azt látjuk, hogy egyébként a veszprémi kapus teljesítmény nem volt gyengébb, mint a másik kapuban. Tehát nem lehet azt mondani, hogy hát itt vannak a számok, azért vesztettünk, mert nem védett el a kapusunk. De az egész évi benyomásaink alapján ez volt a helyzet. A második fontos dolog, tehát hogy a kapus bravúrok hiányoztak azokban a periódusokban, amikor meg kellett volna fordítani a meccset. A másik dolog ugye nyilván sokszor előkerült a játékvezetőknek a tevékenysége, illetve alapvetően a hozzáállása azokhoz a szituációkhoz, amik nem kedveztek a Veszprémnek. Konkrétan az ugye, hogy nagyon hosszú ideig hagyták játszani a passzív határán a kielcét. Nagyon enyhén fújták a támadó faltokat, belemenéseket, lépéshibákat, kétes helyzetekben meghagyták a labdát a támadó csapatnál, és ez ugye kedvezett annak a taktikának, amit a második fél időben a Dusivájev alkalmazott, hogy egyszerűen letiltotta szinte a játékosait, hogy előhöldözzék a labdákat, hanem az utolsó utáni szituációt keresték, és akkor mindig megtalálták. Illetve hát ugye a kipattanó labdákból a rosszul sikerült akciójuk is, aztán végül mindig jól
tűzödött. Figyelj, szeretném, ha a játékvezetésnek szentelnénk egy külön 5-10 percet, mert erről van egy gondolatom, kérdésem, nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre, de akkor még maradjunk a szakmai résznél. Megfejelhetem én szerinted ezt azzal? Nekem az volt az érzésem, itt az egész idényt elnézve, meg egyébként ezt a meccset is, hogy ilyen kaliberű csapatokat, mint például a Kielce, vagy akár a másik kettő, akkor tud megverni a Veszprém, ha igen, amit mondtál, de van egy extra kapus teljesítmény, és van egy extra Nenadić általában. Tehát ez a kettő szokott, ha ez megvan, akkor bárkit meg tudunk verni, és sajnos most főleg ugye a második félidőben egyik sem volt őszintén szólva. Persze, ha Nenadić helyett más lenne, vagy mások lennének az extrák, az is nyilván elég lenne, de az sem volt. És akkor ide kapcsolódik a kérdésem, és tök érdekes, hogy hoztad ezt a győri párhuzamot, mert ez egyébként nekem is eszembe jutott. Viszont még valami eszembe jutott, ott Háfra Noémi esete, itt Lékai Máté. Ugyanez volt a helyzet, most persze csak az elődöntőt tekintve, döcög a csapatnak azon a poszton, ahol van egy egykoron nagyon sztárolt magyar játékos, aki tényleg a melegítő cipzárját sem húzza le az egész meccsen. Másnap játszott a bronzmeccsen, ugye ebből tudjuk, hogy nem volt sérült. Beszéltetek erről Momóval, hogy miért nem kapott néhány percet Máté? Valahogy úgy érezte az ember, hogy veszteni való nem igen lenne rajta, ha egészséges, ezt tegyük hozzá, de hát a másnapi játéka azt mutatta, hogy egészség.
Hát így külön nem kérdeztünk rá a döntő előtt, hogy a Lékaival a döntő, illetve a...
Nem, az elődöntő után nem beszéltetek róla? Tehát nem tudjátok, nem, mi az oka, hogy miért nem játszott?
Nem, ez egyszerűen az az oka. Egyébként ezt elmondta Máté a mérkőzés utáni beszélgetésében is, hogy az első mérkőzésre az a taktika volt, amiben úgy érezte az edző, hogy nem hoz be új játékosokat, hanem megpróbálja abban az összeállításban, mert azért elég sokat cserélgetett, lehozni a meccset. És igazából ugye a Lange az nagyon jól játszott. Tehát ott nem volt, fel sem erült, hogy őt le kéne hozni. A Nenadić se játszott rosszul, és egy csomó jó dolgot csinált, tehát benne volt a levegőben, hogy hozza azt a plusz két extrát, és átfordul a meccs. A Maé se játszott rosszul, a Yahia is egész jó volt, tehát a góllövéssel egyébként 35 gólt lőtt a Veszprém, nem volt igazán probléma. Tehát itt avval volt a probléma, hogy a védekezésben 37 gólt kaptunk, tehát ha valamin el lehet gondolkozni, hogy mi volt rossz taktika, azt a védekezés oldalán kell keresni, nem a támadás oldalán. Természetes, hogyha van egy ilyen jó játékosod, mint a Lékai, akkor felmerül, hogy hú, ha ő beszállt volna, akkor lehet, hogy 38-37-re nyerünk, hát lehet egyébként, de alapvetően nem volt az a levegőben, hogy nem tudunk gólt lőni, hozzunk már be valakit, aki tud. Mert itt azért az volt a forgatókönyv, hogy támadott a Kielce mondjuk kicsit túlzok egy percet, a végén valahogy begyötörtek egy gólt, aztán följött a Veszprém, és 15 másodpercet szereztek egy gólt. Csak ugye volt egy 2-3 gólos hátrány, és ez a gól itt, gól ott, ezzel nem lehetett megfordítani a mérkőzést. Tehát itt avval lehetett volna megfordítani a meccset, hogyha sikerül kivédekezni egymás után 3-4-5 akciót, vagy kivédeni a kapusnak, és abból folytatni ugye a gólgyártást. Tehát az, amin elment a meccs, amikor megfordult, ugye lőttek egy 5-0-át nagyjából, akkor szétesett egy kicsit a támadójátéka a Veszprémnek, de utána az rendbe jött. Tehát az egy átmeneti áramszünet volt, utána a támadás az végig jól működött, tehát nem volt nekem az az érzésem, hogy itt be kéne gyorsan valakit már hozni, mert nem tudunk mit kezdeni a kielcei védőfallal, hanem a védekezésbe kellett volna még egy picivel türelmesebbnek lenni, még talán jobban alkalmazkodni ahhoz a játékvezetői felfogáshoz, amit láttunk. Nehéz ezt így...
Jó, kérdés tovább, volt, de... én ugye ott a Veszprém Arena előtt néztem helyi szurkolókkal, meg a saját stábunkkal, nekünk valahogy ez volt az érzésünk, hogy igen, valóban számszerűen teljesen igazad van, 35 gólt lőttünk, mi mégis elég döcögösnek éreztük. Nem voltak azok a szép kidolgozat, hogy Máhé is kevés lehetőséget kapott egyébként relatíve ahhoz képest, de jogos, ezzel nem nagyon tudok, meg nem is akarok vitatkozni, valóban 37 kapott gól, ha csak 34 lett volna, akkor bőven elég ez a 35 lőtt, úgyhogy ez teljesen igaz.
Igen, a második mérkőzésen ugye meg ott talán egy picit is mondjam, csak kritikával illethetjük a menedzserését a végjátéknak a
7-6 elleni
a Momir részéről, mert Ugye szerintem egész mérkőzésen jól játszott a Lékai.
Így van.
Meg is kapta a bizalmat, jól irányított, gólerős volt, meghatározóan forgatta a csapatát. És akkor utána a meccs végére nem tudom hány perc volt még hátra, akkor lecserélte és behozta ugye a Nenadicsot, ami nyilvánvalóan egy ilyen rulett volt, egy ilyen orosz rulett. Bejöve a padról, tudjuk, hogy ő azért az ilyen mérkőzések nem annyira izgatják föl, már idézőjelben. És nyilván beküldték, ő megpróbált hozzátenni, mert tudta, hogy hát azért küldik be, hogy ő ott meghatározó legyen, de nem sikerült neki. Tehát ott elment három labda, és abban talán elment a rendes játékidőben a győzelem is. Nem volt indokolt ott ilyen értelemben terélni a...
Nézd, nekem Mátét. Nem tudom egyet értesz-e, nekem ez egyértelműen azt sugalta. És egyébként itt megint visszautalhatunk egy kicsit az Ambrose Martin Háfra Noémi kontaktusra, vagy kontextusra, hogy és szerintem ez egy hozzáteszem, hogy egy edzőnek természetesen szíve joga, hogy Momir Ilić jobban bízik Petr Nenadicsban, mint Lékai Mátéban. Nyilván ez a csapatkapitányi sztori is benne volt, már ott lehetett érezni, hogy azért valami nem 100%-osan kerek kettőjük között. Én itt is ezt éreztem. Végjáték van, 5-8 perc van hátra. Az edző azt küldi be, akiben ő valamennyire picit jobban bízik. Nem, ez így szokott van lenni, ugye?
Ezt kár tagadni.
Igen.
És egyébként megmondom őszintén, hogy ez független attól, hogy ez a Mátéra vonatkozik, én nem is tartom rossznak. Tehát egyszerűen az edzőnek a kulcs pillanatokban kell olyan döntéseket hozni, amit csak ő hozhat meg, és vannak játékosaid, minden edzőnek van egy-kettő, akiben jobban bízik az átlagnál, és akkor azt beteszi, hiába érzi, hogy ez esetleg nem az ő napja, de hát ez tényleg hozzátartozik a... És ez nem azt jelenti egyébként, hogy ne bízna a Mátéba, mert azért betette játszani, és jó játszott, és rendben volt az a mérkőzés, de hát így döntött a végén.
Más az első 45 percben, és más az utolsó 15-ben, amikor tényleg forró a platni, ahogy azt szokták mondani, és itt sajnos a végére forró lett, pedig úgy nézett ki, hogy ez a kezünkben volt. Na de ha már így osztjuk el ezt a meccseket, és csak így lehet elosztani, akkor ezzel kapcsolatos az én észrevételem, amiről azért már nagyon sokat beszéltünk, de most én azt gondolom, hogy leszámítva a döntőt, ahol hál' Istennek tök jó volt a bíráskodás, meg nagyon rendben volt, legalábbis így összességében nyilván nem lehet egy hosszabbításos meccset hibátlanul levezetni. De nekem az a határozott érzésem, az egyre határozottabb, hogy egész egyszerűen ez a sportág, ennek a sportágnak a dinamikája, a sebessége, az a rengeteg változás, ami az elmúlt 5-10 évet jellemezte, plusz az edzőknek a ravassága, az egész egyszerűen túlhaladta ezt a szabályrendszert. És bármennyire próbálkoznak jobbról, balról, ez az egész passzív játék körüli borzalmas szerencsétlenkedés, mert ezt nem tudom más nevezni, ez sajnos tönkretesz néhány meccset, így például a Kielce Veszprémet is, meggyőződésem. És az is meggyőződésem, hogy nem az a vonal, amit mindenki mond, hogy 6 passz, meg teljesen mindegy, hogy 6 passz, meg 4 passz. A kulcs azon van, hogy mikor teszik fel a kezüket. Ebben a tekintetben olyan szabad kártya van a bírók kezében, ami az első 50 percben, és itt mondom, hogy Boncsú, végül is tök mindegy, hogy mikor teszik fel, nem mindegy, hát lesz egy gól. De az utolsó, a money time-ban, ahogy szoktad mondani, hát ezek eldöntik a meccset gyakorlatilag. És erre valamit ki kéne találni. Egyébként mondok még egy példát, ami nem tudom, hogy feltűnt-e nektek. Döntő. Utolsó 7 méteres, a Mahénak a 7 méterese, nem Mahénak, bocsánat, nem, Landin, várjál, Landin ellen, nem, bocsánat, nem bronz meccs, a mi meccsünk, a bronz meccs. 3 másodperc volt hátra. Emlékszel? A Landin oda ment a Mahéhoz, meg a bíróhoz, és valamit beszélgettek, valószínűleg azt, hogy lepörgetik-e ezt a 3 másodpercet.
Igen.
És akkor én elkezdtem gondolkodni, hogy milyen abszurd dolog ez a lepörgetés. Tehát, hogy ez ma már egy teljesen okafogyott, és szerintem ezersebből vérző szabály, hiszen amikor ezt kitalálták, ugye akkor még volt középkezdés, meg fölke, teljesen értelmetlen volt pár másodpercet hagyni. Csak hogy ma már annyira gyors a játék, hogy ad abszurdum, 3 másodperc alatt még gólt is lehetne szerezni. Tehát itt ebbe is emlékez vissza az Európa Liga döntőjére, Benfica 4 másodperc alatt szerzett gólt. Tehát, hogy vannak ilyen becsökönyösödött szabályok a sportágban, amiben úgy látom, hogy nem tud mit kezdeni a kézilabdás világ, és erre tök jó példa volt szerintem ez a végjáték, ahol valóban a Kielce addig támadott, amíg szinte az volt az ember érzés, hogy addig támad, amit akar. Mit gondolsz erről? Nem kéne erre valamit kitalálni?
De. Hát a passzív játék az régóta sarka problémája a kézilabdának. Sok mindennel próbálkoztak, de azt nehéz megváltoztatni, hogy a játékvezetőnek a kezében van a dolog, és innentől kezdve egy viszonylag objektív dolog szubjektívé válik, mert az, hogy vannak-e olyan akciók, ami a gólszerzésre irányul, a kapu felé mennek, azt azért meg lehetne ítélni objektíven.
Így van.
De itt ugye ezt már nem nézik, hanem érzésből fölteszik a kezüket, és utána számolgatják a passzokat, és hogyha egy csapatnak olyan játékosai vannak, mint egy Alex Dusibányov, aki képes 19.000 faltot egymás után kiprovokálni, és még egy szabadovás, és még egy szabadovás, és még egy szabadovás, az ugye, hát ezt a passzív játékot teljesen esetlegessé teszi. Ugye a játékvezetőssel kapcsolatban szerintem is ez a hétvége jól mutatta, hogy lehet jól vezetni, mint ahogy mondtad a döntőbe, és abba belefér egy-két kapitális nagy hiba is. Tehát a döntőben
az a belülvédekezés.
Olyan melléfújása a bíróknak egyik oldalra, másik oldalra, amit ezen a szinten egyszerűen én nem tudok elképzelni, hogy nézték el. Na de azt mondod, hogy kezedben van a meccs, jól fújod, hát elnézted, mindenkivel előfordul. És akkor van az a probléma, ami a Veszprém meccsén volt az elődöntőben, ahol meg azt látod, hogy nem elnézik a dolgokat, hanem egyszerűen ez a szemléletük, ebben a stílussal fújnak, hogy a támadó csapatot ilyen szinten favorizálják a labda tartásban. És még azt sem mondanám feltétlenül, hogy ez a Veszprém ellenirányult volna, de ezen a mérkőzésen nyilvánvalóan őket sokkal jobban sújtotta, mert a Kielce a végtelenségi támadót, ők meg gyorsan gólt lőttek. Tehát nem tudtuk azt meg a meccs alatt, hogy mi lett volna, ha a Veszprém szenved ugyanúgy, és nem tudnak helyzeteket csinálni, és passzív, mert viszonylag gyorsan befejezték az akciókat. Szóval ez vannak a hibák, meg vannak a felfogásbeli problémák, és aztán jön az, amit...
Rendben van. Teljesen igazad van, csak tehát most gondolj bele a tartalomban, amit mondasz, hogy felfogásbeli... Hát ennek a végtelenségig meg kéne próbálni legalább, hogy objektívvá tenni, nem? Hogy ne lehessen, nem múlhasson felfogás. Oké, fociban is van az, hogy valaki sok sárgát ad egy meccsen, valaki keveset, ilyen van, de azért összességében exaktak a szabályok. És
Azt akartam mondani, hogy a harmadik része az a szabályok, mert itt még nem beszéltünk a szabályokról. Tehát van az, hogy jól vezet, elnézi a dolgokat, hát befúj egy hetest, ami teljesen nem volt hetes, ad egy 2 percet, ami nem volt teljesen 2 perc. Van ez, amit mondtam, hogy ítéli meg azokat a bizonytalan dolgokat, amik a futballban is egyébként vannak játékvezetők, akik 10-et fújnak a sípjukba egy meccsen, és van, amelyik meg 50-et. Tehát van ilyen felfogásbeli különbség. És a harmadik dolog azok meg a játékszabályok, amik bizonyos tekintetben, például a passzívra vonatkozó szabályoknál, például a videózásra vonatkozó szabályoknál, például a végjátékban elkövetett dolgokra vonatkozó szabályoknál nem jók. Tehát meg kéne reformálni őket úgy, hogy alkalmazkodjanak kézilabdához. Tehát ez a 3 dolog van párhuzamosan, és amikor van egy játékvezető, aki nem jó felfogásba fúj, legalábbis azt gondoljuk mi, még hibázik is, és még rosszak a szabályok, na aztán akkor kiborul a bili, hogy micsoda gyenge játékvezetés volt. Ugye itt például a 3. helyére a mérkőzésnél egyébként nem volt rossz a játékvezetés, Volt egy-két dolog, amit elnéztek, de egyáltalán nem sújtották az egyik vagy másik csapatot.
Na várjál, viszont mondok egy...
Igen, bocsánat. Kibarult a Billy ezen a videózós történeten, hogy megvideóztak egy olyan dolgot, amit állítólag elvileg nem is lehetne megvideózni.
Tudom,
ez szabálykérdés.
Na, képzeld el, 99%-osan tudom a választ rá, mert ugyanígy gondolom én is, és a válasz az még elkeserítőbb egyébként, mint a feltételezés. Tehát ugye mi abból indultunk ki, és Pista is ezt mondta ott a közvető állásban, hogy ugyanaz van a kézilabdában, mint a futballban, vagyis hogy csak bizonyos szituációkat lehet videózni, ha azt ütés, mit tudom én, sportszerűtlenség, nem is tudom, hogy mi van még benne, akkor azokat vissza lehet vonni, stb. És ez nincs így. Mert hogy, illetve a kézilabdára vonatkozóan nincsenek általános videózási szabályok, hanem ezt minden szervezet, minden versenyrendszerre maga hozza meg. Na most, mint tudjuk, ugye az egész idén során rendszeresen szapultuk az EHF-et, hogy Bajnokok Ligája meccsen nincs videóbíró. Tehát ebben a versenyrendszerre nincs szabályzata az EHF-nek, egész egyszerűen. És valószínűleg tákoltak egyet erre a két napra, mert rájöttek, hogy ez ciki, gyorsan csináljunk egy videórendszert a Kölni Final Four-ra. Megcsinálták. Lehet, hogy csináltak valami szabályrendszert rá, de nem tud róla senki, vagy legalábbis mi nem tudunk róla. Most nevezd, de ez nagyon...
Talán
ez nagyon... Én már játékvezetőktől informálottam, és ők nem tudják, egyáltalán nem tudták széles körben terjeszteni. Szerintem az a minimum, hogy az újságíróknak is szólni kellett volna erről, de van egy olyan nagyon rossz érzésem, hogy lehet, hogy nincs is ilyen. És egész egyszerűen ott volt egy videórendszer, amit vagy használunk, vagy nem. Ami hát konkrétan a vicc kategória. Tehát, hogy mert itt az történt, hogy megnéztek. Azt sem tudom, hogy mit nézték meg őszintén, szóval azon a...
Hát azt én tudom, hogy mit néztek meg.
Már belemenés, hiszen gondolom,
Ákéd a belemenését. Nem, ott a kapu előtér megsértését nézték meg, és teljesen jogosan, tegyük hozzá, elvették azt a gólt, amit lőtt a...
Ez igaz, de ha lenne egy szabályrendszere a kézilabda videóismétlős rendszernek, abban valószínűleg az szerepelne, hogy csak bizonyos dolgokat lehet megnézni, és akkor ez nem fordulhatott volna elő, mert így, ilyen alapon, amit te mondasz, minden egyes támadásnál meg lehetne állítani a játékot, mert minden egyes megsértés, belülvédekezés, belemenés, lépéshiba, mindenért meg lehetne állítani, tehát nyilván akkor meg széttöredezik. Már így is határeset hozzáteszem, 90 percbe csúszik egy kézilabda meccs videóval, erre is ki kell majd valamit találniuk. Mert ez megint jól hangzik, hogy legyen videózás, oké, de ha 6-szor videóznak 6-szor 3 percet, vagy 2 és felett, az meg 20 perccel megdobja a meccsidőt, nem tudom a tévétársaságok mit fognak hozzászólni, szóval ezersebből vérzik ez a sztori.
Igen, azért mondom, hogy ez az a kategória, ami a játék szabályok hiányossága, vagy nem jól megfogalmazottságán múlik, és tulajdonképpen ez ráhullott a játékvezető fejére, mert hogyha a játékvezetőnek nincsenek instrukció, hogy mit videózhat meg.
Van egy
iszonyú kritikus jelenet, akkor a józanéz az diktálja, amit csinált a játékvezető, hogy itt a videó, hát megnézem, és akkor nincs vita.
Egyértelmű.
Ugye azt senki nem vitatja, vagy legalábbis nem beszéltem olyan veszprémivel, aki azt vitatta volna, hogy az gól volt, vagy nem.
Ennyi,
mindenki ez azt egy... vitatja, hogy nem nézhette volna meg.
Ez így van.
Ez olyan, mint a Zidane, mikor lefejelte a Materazzit, azt elvileg nem lehetett volna megnézni.
Nem, hát akkor még nem volt.
De, bizony így
akkor
volt.
Még nem volt, de akkor még nem volt.
Azt
nem
vette észre a játékvezető.
Igen.
És akkor még, nem vesz
észre a játékvezető. De akkor várjál, most egy kicsit. Akkor még nem az volt, hogy azt nem lehetett, akkor még semmit nem lehetett megnézni. Tehát akkor még nem volt VAR, akkor valóban, ami a pályán befújtak,
az úgy is. De várjál, de most ő megnézte, nem nézhette volna meg, de kiállította teljesen jogosan. Tehát jó volt az ítélet, csak úgy, tehát itt is ez a szituáció merült föl, hogy ha nem nézi meg, akkor ott a helybe kellett eldönteni, hogy mi van, és az első döntése az úgy tűnt, mintha megadta volna a gólt. Hozzáteszem,
itt, hogy
amíg nincs középkezdés, addig nincs megadva a gól.
Ez tényleg, ezen senki nem vitatkozik. Az a kérdés, hogy van-e arra szabályrendszere, vagy volt-e az EHF-nek, hogy mit lehet videózni, és igen, mit nem. És na mindegy, és akkor innen tovább már megbeszéltük. Igen. Jó, hát száz szónak is egy a vége. Tökre remélem, hogy nem mi vagyunk az egyetlenek, akik beszélnek erről, mert gondolom, ezt senki nem fordítja le az EHF vezetőjének, vagy akik a szabályokat alkotják, de ez így nem jó. Tehát az, és én nem azt mondta, amit mondasz, én ezt azzal egészíteném ki, hogy nem arról van szó, hogy rosszak a szabályok, és ezt kéne megérteniük szerintem a szabályalkotóknak, hanem arról, hogy ami jó volt 10 éve, vagy 15 éve, az ma már nem. Annyit változott a játék, hogy újítani kell, és nem csak toldozni, foltozni, hanem lehet, hogy radikálisan bele kell nyúlni, különben szerintem nagy baj lesz idővel. Abszolút így érzem.
Hát nem tudom, hogy ekkora a baj, de lehetne jobb. Csak az a probléma, hogy sajnos azok, akik a szabálymódosításokkal, meg a szabály értelmezésekkel a játékvezetőknek az instruálásával foglalkoznak, azok érzésem szerint el vannak távolodva egy kicsit a kézilabdának a napi világától, meg attól a játéktól, ami a játéktéren folyik. Tehát itt
de hát miért? Mondok megint, ami szintén a veszőparipám. Hát azért ez egy mini döntés kérdése. Óra megállítás az utolsó 3 percben bírói sípszónál. Ezt egyszer kéne leírni, ebben semmi extra nincsen. Kielce Barcelona, BL döntő. Szabálytalanság, nem állították meg az órát a bírók, mert úgy dönt. Oké, végül egyenlítés lett a vége, de simán lehetett volna az, hogy elfogy az idő, mert nem állítják meg.
Ilyen nem fordulhat meg. Tehát ott én nagy híve vagyok az idő megállításnak, de ebben a szituációban az történt, hogy jött a Dujshibayev, lefaltolták, és a falt után eldobta a labdát az ellenfél kapujára. Tehát abszolút az ő volt az oka annak, hogy a labda nem ott maradt. Tehát ilyenkor jogos, hogy azt mondja a játék, hát eldobtad, szaladj elérte, hozd vissza. Tehát ez egy picit
jó, lehet, hogy
más
én szituáció inkább
volt, és be is dudták a végén, de nyilvánvaló, hogy egy csomószor van, hogy egyszerűen a védők úgy helyezkednek, hogy nem tudják elvégezni a szabaddobást, közel vannak, távol vannak, nem tudnak hozzáférni a labdához, és azokat se, akkor se szokták mindig megállítani a játékot. Úgyhogy egyszerűbb lenne, hogy nem kéne azt nézni, hogy miért nem tudja elvégezni, hanem tiszta megint, a játékidővel kéne
játszani. Legalább az utolsó 5 percben. Ne? Értem én, hogy nem lehet az egész meccsen, de az utolsó 5 percben meg lehet valósítani, és ennek megint az lenne a célja, hogy ne legyen kiszolgáltatva egyik csapat sem annak, hogy a bíró éppen mit gondol, ő neki mi, hanem legyenek exakt. Egyébként a játékvezetőknek is ez lenne az érdeke. Hát akkor meg kell állítani az órát, pont. Ez a szabály. És akkor nincs kérdés, hogy most megállítottam, most meg nem. Aztán magyarázkodhatsz a végén, hogy most miért nem állítottad meg, amikor múlt héten megállítottad. Tehát így, hogy ez szerintem ez hatalmas probléma. Na jó, sokat beszéltünk már erről, csak most megint előjött egy ilyen kaliberű hétvégén. Kicsit kár érte. Jó, összességében mondhatjuk azt, hogy visszakanyarodjuk a szakmára, hogy azzal együtt, hogy két vesztes meccs után vagyunk, mégsem keserű a szánk íze, mert én valahogy úgy éltem meg ezt az egészet, hogy egyrészt tök jó, hogy ott voltunk, 2-2 nagyon vállalható meccset játszott a Veszprém, nem sikerült, vannak tanulságok, menni kell tovább, és az a nagy kérdés inkább, hogy ismerve a keret változásait, szerinted benne van-e a komoly előrelépés lehetősége a csapatban?
Hát komoly előrelépés lehetősége nincs benne, mert hova lépjenek komolyat előre?
Játékban értem, most egy kicsit értem, nyilván innen komoly előrelépés az 3 helyezés, de...
Igen, tehát itt én azt mondom, hogy a játékkal, amit láttunk a hónapban, és ebbe beleteszem a magyar rangadókon mutatott játékukat is, meg ezt a két meccset, meg az Aalborg ellen itt. A játék minőségében szerintem javult a Veszprém, és egy jó szinten játszik. Tehát nincsen olyan fajta probléma, hogy hú, hát ebből ezzel, amit csináltok, nem lehet nyerni. Hát ebben lehet nyerni. Az egy másik dolog, hogy nyerni meg kell. Tehát nem, az egy bizonyos szintig jó, hogy jól játszol, és ott vagy, és csinálod. De azért, ha megnézzük ezt a szezon véget a Veszprémnél, akkor ez nem sikerült. Tehát elbukták a magyar bajnokságot, itt elbukták a két fontos meccset. Ugye az Aalborg elleni visszavágót is elbukták végül is, tehát itt azért jó sok vereség beleszaladt, annak ellenére, hogy jól játszanak. Most ez reméljük jövőre megfordul, meg nyilván vannak apróságok, amiken tudnak változtatni, az edző is. Tehát én azt hiszem, hogy ez a Final Four a legnagyobb tanulsága biztosan. Tehát itt nagyon-nagyon pici dolgokat ő, ha elraktároz, és egy picit másképp csinál, akkor lehet, hogy pont megfordulnak ezek a dolgok.
Elképesztő párhuzam a Győrrel egyébként, nem, ha belegondolsz. Majd, hogy nem szó szerint ugyanezt elmondhattuk két héttel ezelőtt.
Igen, csak az a különbség, hogy egyrészt a Győr már egy csomószor nyert, az Ambrus Martin is egy csomó.
Igen.
Tehát egy picit más a múltból való rálátás erre a dologra, de az biztos, hogy de az a része pozitív, hogy nem mondhatjuk azt, hogy de messze vagyunk attól, hogy mi ezt megnyerjük. Mi nagyon közel vagyunk hozzá, de nem sikerült, és mind a két meccs végül is elment. Biztos, hogy bizonyos dolgokban lehet jobban csinálni. Meglátjuk, hogy tényleg a Momo is hogy dolgozza ezt föl, mert én azért láttam rajta, hogy azért ebben a környezetben, ezekkel az edzőkkel, akik már azért jó sokszor itt voltak, mint edzők, ő egy picit ilyen novice volt. Tehát tök jól vette az akadályt, nagyon közvetlen volt, nagyon, nagyon jól lehetett vele beszélgetni, jól kezelte ezt a stresszt, de lehet, hogy azért ő végig gondolja, hogy itt, ott, kit, hova, miért tett, akkor ő is úgy lesz vele, hogy lehetett volna egy picit jobban lehozni, és akkor lehet, hogy az egy gól ide fordul vagy oda.
Így van, így van. No, hát ennyi fért a mai podcastunkban.
Még azért énekeljük meg énekeljük. A Carlos Ortegának a dicsőségét, mert azért nem így indult ez a szezon, hogy a Barcelona lesz a végén a befutó az új edzővel, az új stílussal, az új megközelítéssel, ami a Barcelonán belül is azért feszültségeket okozott, és azért a végére nagyon, nagyon jók voltak, és például abban egészen az komoly meggyőződésem, hogy az, ahogy a meccs végét menedzselte az Ortega, hogy nem nyúlt bele a csapatába, hanem hagyta játszani azt a hat embert, akit a legjobbnak tartott, az hozta meg nekik a sikert. Holott az elején ő is sokat cserélgetett, Dushibája ugye folyamatosan föllehozta az embereit, tehát
ugyanazt csinálta maga módján, mint Momo, csak neki bejött, neki nem kell, ő mennybe ment, azokat hagyta föl, akikben bízott. Ilyen az edzői sorsz, nem? Olyan kegyetlen. Ha
igen, bejött... nem csak az, tehát ott én nem tudom, vissza kéne nézni, de az szerintem a hosszabbításba és az utolsó negyed órába végig ugyanabban a négy franciával és a két spanyol szélsővel játszott, hozzá se nyúlt a csapatába, ugyanott az a cserélte védekezésben, és majdnem elment rajta, mert ugye a Dika Memnek ott volt a meccslabda a kezében az utolsó előtti támadásnál, ember előnyben mellé dobta a labdát, de utána meg bedobta. Tehát szerencse is kell hozzá, de amikor szerencséd van és megcsinálod, akkor viszont azt kell mondani, hogy na, ezt jól csináltad, Carlos, és nagy gratula neki, mert azért... Tehát annyival nem volt jobb ez a Barcelona az idén, hogy evidens lett volna, hogy megnyerik.
Hát olyannyira, hogy kétszer simán kikaptak a kijelzőtől, otthon is, meg Lengyelországban is. Meg is könnyeztek át Ortega egyébként a végén.
És úgy, azért hogy... csak kiszakadt belőle a régi sérelem a
végére. Igen. Na, hát legalább ennyi azért volt rész sikerünk, tehát, mert mégis Carlos Ortegára, mint... jó barátra, mint egykori Veszprém edzőre emlékszünk, úgyhogy ez klassz, meg az egész döntő nagyon klassz volt, szóval azért ez egy hiper magas színvonal volt. Így értük meg. Na, Attila, jó regenerálódás neked akkor még a hátralévő órákra, aztán várunk, hazajön az U20-as női világbajnokság, amelyet közvetítünk, meg jövünk az Extrával, majd az Extrában még szerintem visszatérünk erre a Final Four-ra. Köszönjük szépen, hogy hallgattatok minket.
A műsor a Béton partnere.